Dr. Molnár Balázs, a KUP Mária Intézet stratégiai és koordinációs elnök helyettesének gondolatait hallhatják a házasság hetéről. Molnár Péter riportja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a kedves hallgatókat! A házasság hete alkalmából beszélgetünk dr. Molnár Balázzsal, a KUP Mária Intézet, a Népesedésért és a Családokért Intézet stratégiai és koordinációs elnökhelyettesével. Kedves Balázs, a házasság hete alkalmából milyen gondolatokat tudnál megosztani a kedves hallgatókkal, a hallgatói családdal?
Köszöntöm a hallgatókat, köszönöm szépen a lehetőséget. Először is talán beszéljünk arról, hogy mi is ez a házasság hete. Ugye ez egy közel két évtizede Angliából elinduló kezdeményezés, amely február közepén, a Valentin nap környékén minden évben egy hétig a házassággal és a családdal, azoknak a fontosságával foglalkozik. Házasság hetét mostanra a 4 kontinens 21 országában ünneplik. Magyarországon már 12 éve jelen van ez az eseménysorozat, amelyet keresztény egyházak és civil szervezetek együttműködve valósítanak meg. Mi kiváló helyzetben vagyunk itt Magyarországon, mert a magyar alaptörvény egyértelműen fogalmaz, mikor a férfi és a nő házasságát és a családokat, mint a nemzet fennmaradásának alapjait biztosít védelmében. Úgyhogy örömünkbe szolgál az, hogy napjainkban a házasság újra divatba jött, ebben az előző 10 évben nagymértékben nőtt a gyermekvállalási kedv, nagymértékben nőtt a házasságoknak a száma is. Azt láthatjuk, hogy mi 2010-ben pár ezeren, 36 ezeren házasodtak, addig 2020-ban már 67 ezeren kötötték össze az életüket, és ezzel párhuzamosan nagy örömre ad okot, hogy ezek a házasságok, ezek tartósnak is bizonyulnak. Tudnélik, 1982-ben volt utoljára olyan kevés válás, mint a 2019-es évben. Úgyhogy ilyen szempontból úgy látszik, hogy a házasságok stabilabbnak tűnnek, többen kötnek házasságot, ráadásul nőtt a házasságban születő gyermekeknek a száma is, ami külön öröm. Amikor intézetünk arról kérdezte a magyar fiatalokat, hogy mi az a 3 szempont, amikor arról döntenek, hogy születik-e gyermekük, vagy születik-e újabb gyermekük, akkor az első helyen rögtön a stabil párkapcsolat, a házasság állt, a második helyen a stabil munkavállalás, és a harmadik helyen volt megfelelő otthon megteremtése. Az előző 10 évben a gyermekvállalási kedvet jelző termékenységi mutatók nagy mértékben növekedtek, 1,23-ról 1,55-re, ami azt jelenti, hogy 2010-ben 100 házaspárnak 123 gyermeke született, míg tavaly már ugyanígy 100 házaspárnak 155 gyermeke született. Ez egy komoly előrelépés, ez azt jelenti, hogy 10 év alatt 115 ezerrel több magyar kisgyermekkel gyarapodtak családaink. És hogyha szabad egy pár szót mondanom a nemzetközi összehasonlításról, akkor azt látjuk, hogy ugye a házasságok hete kezdeményezés Angliából indult, ahogy említettem, a 4 kontinensen is jelen van, azt jelzi, hogy a tradicionális családok igenis fontosak, az európaiaknak fontosak külföldön is, nem csak Magyarországon, nem csak a visegrádi országokban. Ezt erősíti meg a századvég alapítvány intézetünkkel közös kutatása is, amelyben 30 európai országban kérdeztek rá többek között arra, hogy mennyire fontos a megkérdezettek számára a család, vagy hogy hány gyermeket tartanának ideálisnak. Az európaiak 91%-a, a magyarok 98%-a mondta azt, hogy fontos vagy nagyon fontos a család, míg az ideális gyermekszám tekintetében az európaiak 61%-a szerint 2, 19%-uk szerint 3 vagy annál több gyermek lenne az ideális. Ebben az összehasonlításban kiemelkedően teljesítenek a magyarok, töretlen a gyermekbarátság, ezt jelzi, hogy 45%-a megkérdezett magyaroknak a nagy családot tartaná ideálisnak, míg a gyermektelen létet mindössze 1% idealizálta. A közös feladat az adott a kormányzatnak, a családokért, házasságokért dolgozó civileknek, az egyházaknak együttműködve azért kell dolgozni, és azért is dolgoznak, hogy elérjék azt, hogy minél több ilyen tervezett és vágyott gyermek megszülessen Magyarországon. És talán, hogyha zárhatom egy idézettel a mondandómat, akkor KUP Máriát, intézetünk névadóját szeretném idézni, aki azt mondta, hogy a házasság életszövetség egy férfi és egy nő között, amelyben óriási erő van, és ez a két fél szövetsége arról szól, hogy együtt jóval többre jutunk, mint külön-külön. Köszönöm szépen.
Köszönöm én is a riportot. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Molnár Péter riportját hallhatták dr. Molnár Balázzsal, a KUP Mária Intézet stratégiai és koordinációs elnök helyettesével a házasság hetéről. Következő műsorunkban beszélgetést hallhatnak dr. Mihalec Gábor pár és családterapeutával, Házasodjunk-e címmel.
Angliából indult el a kezdeményezés, ami Valentin nap környékén a házasság, illetve a család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet. Minden nap egy rövid interjút teszünk közzé, amiben a házasságot, illetve a családot érintő fontos kérdésekről beszélgetünk. Beszélgető partnerem nem más, mint dr. Mihalec Gábor, pár és családterapeuta.
Köszönjük szépen, Gábor, hogy elfogadtad a felkérést.
Én is köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
Szervusz. Az első nap témája az lesz, hogy egyáltalán házasodjunk-e. Ugye nagyon sokszor szokták az emberek mondani, hogy nincs is különbség a házasság és az együttélés között, hiszen nem kell ahhoz papír, hogy valaki elköteleződjön. Te ezzel egyetértesz?
Én is nagyon sokszor hallom ezt az érvelést, hogy a szerelem nem egy darab papír, meg hát ha már a papír tartja egyben, akkor már régen rossz. Viszont a papírok az életünkben néha nagyon sokat jelentenek, nagyon sok mindent kifejeznek. Az én falamon is van néhány papír, amely mögött nagyon sok munka van, és ha ránézek erre a papírra, akkor valamit eszembe juttat. Eszembe juttatja azt, hogy hány munkaórát töltöttem mondjuk egy doktori értekezés megírásával, vagy vannak ilyen kis papírszeletek a pénztárcámban, amelyek emlékeztetnek a munkám értékére. Úgy tűnik, hogy vannak olyan papírok, amelyeknek igenis van értéke, van értelme, mert kifejeznek valamit, ami mögötte van. A házasság papírja is egy ilyen fajta papír, és ezt egyébként nagyon sokféle kutatás igazolja. A házasságok is bomlékonyak, sajnos, nagyjából minden második házasságválással végződik, de a kutatások szerint az élettársi kapcsolatok például, ahol nincs papír, ott 3-5-ször bomlékonyabbak ezek a kapcsolatok, mint a házasság. Tehát valami dinamikai változás, dinamikai különbség is van, ott, ahol ez az elköteleződés nem kerül kimondásra. És itt már benne is vagyunk a különbségek taglalásában, és az elköteleződés szintje egészen más. Teljesen más úgy benne lenni egy kapcsolatban, hogy nekem most úgy jó érzés vele lenni, nézzük meg, mi sül ki belőle. És más érzés úgy benne lenni, hogy mi összekötöttük az életünket. Én a következő 50 évemben józan számítás szerint ez a nő mellett akarok fölébredni. Hát ha most valami bajom van, jobb, ha most mindjárt összekapom magam és megoldom, mert a következő 50 évben nem akarok szenvedni mellette. Tehát máshogy viszonyulunk hozzá, máshogy állunk hozzá a dolgokhoz.
És hogyha el is jutunk odáig, hogy akkor igen, a házasság mellett tesszük le a voksunkat, és szeretnénk kimondani a boldogító igent, mit gondolsz arról, hogy fel lehet egyáltalán készülni a házasságra? Vagy mindig lesz egyfajta rizikófaktor, amit az élet és a változások hoznak?
Amikor én magam készültem a házasságra, ez most már kimondani is nehéz, bő 25 évvel ezelőtt volt, semmi másra nem vágytam jobban, mint egy ilyen titokzatos eredetű garancia levélre, amit egy ilyen láthatatlan kéz az égből lenyújt, hogy nyugalom, ez rendben lesz, jó választás, jó döntés, célba jutottam. Senki nem adott ilyen garancia levelet. És aztán, amikor később elkezdtem szakmailag is foglalkozni ezzel a kérdéssel, és láttam azt a durva számot, hogy a felének nem sikerült-e jó ég. Hát ez olyan, mint mondjuk repjegyet venni egy olyan társaságnál, amely azt garantálja, hogy a járatok fele eléri a célállomást. Vagy betenni a pénzemet egy olyan bankba, amely azt vállalja, hogy a felét biztosan visszafizeti. Hát ez őrültség, ilyet senki nem csinál, aki felelősen gondolkodik. Viszont azt is felfedeztem, hogy vannak olyan kutatások, amelyek egyértelművé tették, most már több évtizedre zajlanak, hogy azok a párok, akik jól felkészülnek a házasságra, mindjárt kifejtem, hogy ez mit jelent, és akik rendszeresen szervizelik a házasságukat. Ezekben a csoportokban, ezek ilyen kutatási csoportok, a válási arány 3% alatt van. Tehát egymás mellé rakjuk az 50-et, meg a 3-at, na ez már egy olyan különbség, amit a szaknyelvben úgy hívunk, szignifikáns különbség. Hát erre a 3%-ra már én is merek alapozni, ezt úgy én is be tudom vállalni. Most hogyan lehet felkészülni egy házasságra? Nagyon fontos a kapcsolatnak a belső dinamikáját megérteni, a mozgatóit megérteni. Az, hogy miből épül fel egy kapcsolat, mi az, amivel segítem a kibontakozását, és mi az, amivel inkább gátolom. Így az egymással való kommunikációnak óriási jelentősége van. Hogy tudom megosztani az érzelmeimet? Mi férfiak ebben különösen hátrányos helyzetben vagyunk, hiszen egy férfi világban arra idomítanak bennünket, hogy elfolytunk, ne beszéljünk, nem adhatjuk ki magunkat, mert félreállítanak, belénk vágnak, letúrnak az útról bennünket, és persze utána ez automatizálódik, és visszük be a párkapcsolatunkba is. Pedig ott éppen arra lenne szükség, hogy meg tudjunk élni, ki tudjuk mondani. Megtanulunk egy felkészítési folyamat alatt konfliktusokat kezelni. Sokan gondolják, hogy a jó és a rossz párok között az a különbség, hogy a jó párok nem veszekednek, a rosszak meg igen. Mindenki veszekszik. A különbség abban van, hogy a jó párok tudnak úgy veszekedni, hogy a veszekedés után megöleljék egymást. A rosszak meg látni se akarják egymást. És ilyen belső dinamikai kérdéseket technikai szinten is, önismereti szinten is átnézünk egy ilyen felkészítési folyamat során, és teljesen más esélyekkel indulnak azok a párok, akik egy ilyen komoly felkészítésen átestek.
És akkor mik azok az alapok? Mert hogyha jól veszem ki a szavaidból, azért ezt a rizikófaktort lehet csökkenteni.
Így van, ez a cél.
Igen. Mik azok az alapok, amit akár mondjuk te is egy-egy ilyen felkészítő során lefektetsz a pár elé, hogy ezeket mindenképp érdemes átbeszélni a házasság előtt? Vannak-e egyáltalán a házasságnak ilyen alappillérei, ami nélkül azt mondod, hogy egyszerűen nem működhet a kapcsolat?
Vannak alappillérek, de ezt ne ilyen fejtágításszerűen képzeljük el, hogy az okos tanárbácsi beül és elmondja a buta diákoknak, akik a házasságra készülnek, hogy mit kell tenni. Ez sokkal inkább egy ilyen partneri beszélgetés. Kicsit olyan, mint a fodrásznál, meg a szabónál is ki van írva, hogy hozott anyagból dolgozunk. Mi is a hozott anyagot szeretnénk látni. Mik azok a minták, amiket ők hoznak magukkal? A származási családjaiban hogyan veszekedtek, hogyan vitatkoztak? Hogyan fejeztek ki gyengétséget? Hogyan kértek bocsánatot? És aztán megpróbáljuk ezeket a mintákat szépen összefésülni egymással, összehangolni egymással. De beszélünk ilyen dolgokról is leplezetlenül, mint például pénzkezelés. Kinek mit jelent a pénz? Hiszen van, akinek élvezetet jelent, van, akinek biztonságot jelent, és ezen el tudnak vérezni kapcsolatok. De ha már tudom, hogy mi az ő mozgatórúgója, akkor, amikor azt mondja, hogy hú, ezt most félre kéne tenni, vagy mi a másik, amikor azt mondja, hogy de jó, jött egy kis pluszpénz, utazzunk el gyorsan valahova, akkor sokkal könnyebb ezeket a dolgokat kezelni. Persze aztán ott van az anyós szelídítésnek a művészete, az, hogy hogyan húzzunk határokat, észszerű, számon kérhető, működőképes határokat a származási családjaink felé. Különösen akkor, hogyha mi vagyunk az első fecskék ebben a családban, szüleinknek még nincs jártassága abban, hogy kell anyósnak, apósnak lenni, rajtunk tanulják meg, besegíthetünk nekik, mert a legjobb szándék mellett is néha egy kicsit talán túlnyúlnak a hatáskörükön. Vagy megtörténik az, hogy segítenek a szülők lakáshoz jutni, de anélkül, hogy ez tudatosulna bennük, úgy gondolják, hogy ezzel szavazati jogot vásároltak maguknak, az ifjú párnak az életében. Most ezekről beszélni kell. Megvannak azok a buktatók, hogy hogyan ne beszéljünk róla, és megvannak azok a segítségek, hogy hogyan beszéljünk. Például ne kezdeményezzük a beszélgetést úgy, hogy majd én ezt megbeszélem az anyósommal. Az mindig kockázatos. Beszélje meg mindig az, akinek a szüleiről szó van, mert vele szemben sokkal könnyebben kiengesztelődnek. A beházasodott félre sokáig lehet haragudni. Sokáig lehet nem kiengesztelődni. De hát a saját fiát, a saját lányát csak újra a szívébe fogadja hamar, még akkor is, hogyha esetleg volt egy ilyen zökkenő a kapcsolatukban.
Beszélgetést hallhattak dr. Mihalec Gábor pár- és családterapeutával, Házasodjunk-e címmel.
Mária Rádió. Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése. De folytatódik az